Isten igéjét olvasom, János evangélium a 21. részéből, 1-től a 14. versig. Ezután megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Nem egyformán vagyunk az étkezésekkel kapcsolatban jelen, valaki rágondol, és már is mosolyog, hogyha az ebédjére gondol, valaki meg kétségbe esik, hogy jaj, még hazamegyek, és főzni kell. 3 évvel ezelőtt a születésnapomra kaptam egy, hát ilyen házi készítésű kupont, többet is, de az egyik egy étterembe szólt, és tavaly nyárig őrizgettem, mindig volt fontosabb, mint hogy a kulináris élvezeteknek hódoljak. És aztán tavaly azt gondoltam, hogy hát azért mégis készült ajándékkal a születésnapomra a család, és ott hever parlagon, menjünk el abba a bizonyos étterembe, amit kiszemelte. És amikor elmentünk, hát, ugye másképp vagyunk az ételekkel kapcsolatban, de ott abban az étteremben, olyan színek, ízek, textúrák, frissesség, és az elkészítés különlegességének az összessége volt jelen, hogy hát végig körülbelül csak dorombolni tudtam, hogy ez nagyon jó, miért nem jöttünk ide hamarabb? Szóval, hogyha nekem 3 év után ilyen örömöt jelentett az étkezésnek ez a fajta megajándékozottsága, összesen mérhető azzal az örömmel és megajándékozottsággal, amit a tanítványok éltek át, amikor egész éjjel ott voltak, vizesen, hűvösen, fáradoztak, és amikor virrad, akkor meleg reggelivel várja őket Jézus. Sok mindenről lehetne beszélni, meg ismerjük is ezt a szakaszt, és már megszólított minket, talán sokszor sokféle módon. Hát az Úr legyen az ő kegyelmével jelen, hogy megérkezhessen hozzánk a vendéglátó Jézus. Beszélhetnénk a tanítványokról, hogy voltak jelen, Beszélhetnénk sok tényezőről, hogy mi hatott a találkozásokban, történésekben, de az a vágyam, hogy a Szentlélek jelenléte által látogasson most meg minket, maga Jézus. És valahogy éljük át azt, hogy mit jelent, amikor ő megvendégel, annak a váratlansága, különlegessége, és mennyei távlatot nyitó valósága. És tulajdonképpen csak ennyi. És remélem, hogy a csak ennyiben, mire így végigjárjuk ezt, már mennyei ízekkel a szánkba fogunk majd Isten tisztelet után távozni. Milyen volt tehát ez a vendéglátás? Jézusnak a vendég szeretete. Hát, elég határozottan váratlan. Az időbeni meghatározottságát nézve, azt olvassuk a 14. versben, azt olvastuk, hogy harmadik megjelenése volt Jézusnak. Előtte a 20. részben meg benne vagyunk ugye a János evangélium a sorozatban, tehát így össze is áll előttünk, hogy Jézus már megjelent a tanítványainak, amikor ott voltak a szobában, Tamás nélkül megjelent akkor, mikor ott volt Tamás, és ez a harmadik megjelenése a tanítványok előtt, és akkor akik végigfigyelték a sorozatot, azok megkérdezik, és hol van Magdalai Máriával való találkozás? Akkor ez most hanyadik? Hát, ennek több oka is lehet, és egész pontos és határozott válasz az nincs, csak körvonalazható, hogy valószínű, hogy mivel nő volt Magdalai Mária, a zsidó jogrend szerint az ő tanúság tétele nem számított. Másrészt pedig Péternek a személyét, küldetését kívánja ez a 21. rész fókuszba helyezni, és talán ezért is a harmadik megjelenése Jézusnak. Minden esetre az, ahogyan az első két alkalommal Jézus a tanítványainak megjelent, az is váratlan volt, kiszámíthatatlan. Nem volt a tanítványoknak a zsebébe, hogy na most találkozunk, készüljünk, most találkozunk. Egyszer csak, amikor Jézus úgy látta jónak, megállt középen, és megjelent, adta magát, kinyilatkoztatta magát. És ebben az ige szakaszunkban izgalmas az, hogy bár ugyanúgy váratlan, és ugyanúgy Jézusnak a megjelenése idő és téren felül álló, mégis időhöz kötött. Mert azt olvassuk, hogy nem éjjel, nem a küzdelemben jelenik meg Jézus. Nem spórolhatta volna meg Jézus nekik. Szegények, mit megkínlódtak ott? Nem egy órát kínlódnak. Egy egész éjszaka dobálják a hálót, behúzzák, dobálják, behúzzák. Nem állhatott volna meg Jézus az első órába, max a másodikba, amikor ott kínlódnak, és azt mondja, hogy na, vessétek a jobb oldalra. Nem. Jézus megengedi a küzdelmet. Nehéz ez nekünk mai napjaink emberének, mert úgy szeretjük az akadálymentességet, de lehet, hogy mindig is szerette az ember. Így ezen gondolkozom, hogy most az csak a 21. századi emberre jellemző, hogy ne legyünk már ennyire beszűkültek. Szerintem mindig is szerette az ember az akadálymentességet. Nem, amikor úgy simán mennek a dolgok, hát az a könnyebbik. És valahogy azt látjuk, hogy hát az evangéliumokban, meg az egész Bibliát, ha végigolvassuk, az nem arról szól, hogy hátradőlünk, és csak úgy történnek a dolgok, hanem mindig vannak váratlanságok, mindig vannak gubancok, mindig vannak megoldandó kihívások és helyzetek. És amikor ebbe találjuk magunkat, egyen-egyenként azt gondolom, hogy így fejlődnünk kell ebben, hogy elfogadjuk, hogy van küzdelem. Nem spórolja meg nekünk az Úr azt a küzdelmet, ahogyan talán a gyermekeknek sem spórolják meg, akár a felállás küzdelmét sem a szülők. Van, amikor oda nyúl, és van, amikor meg engedi ahhoz, hogy önálló legyen, ahhoz, hogy erőt gyűjtsön és ügyesedjen. És mit kezdünk azzal, amikor benne vagyunk egy-egy ilyen küzdelmes helyzetben? Hát azt gondolom, hogy változatos az, ahogy reagálunk, attól függően, hogy mi történik, mi az a küzdelem, milyen energiatartalékaink vannak. De azt is tapasztalom, hogy alapvetően így körbe kúszott, körénk kúszott keresztények köré a jólét evangéliumának az a tévtanítása, hogy csak akkor vagy áldott, ha minden rendben van. Tehát ez így megérkezett hozzánk, hogy ha áldás halomba érkeznek a dolgok, akkor rendben van az Isten kapcsolatod, a hited, ez egy prosperáló keresztény élet. Csak hogy ez egy tévtanítás, hiszen maga Jézus élete sem erről beszél, hogy csak felfelé, igen, megy felfelé, de hogy közben igenis ott vannak a küzdelmek, ott van a küzdelem az emberekkel, ott van a küzdelem a kísértővel, és Jézus maga is szenvedett, akár a Getsemáné kertben, és legfőképpen pedig a kereszten értünk. És mielőtt meg felment az atyához, hogy azt mondta, hogy e világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Tehát, hogy amikor így azon kapjuk magunkat egy-egy ilyen küzdős helyzetbe, hogy hát bizonyára hitetlen vagyok, biztos Istennek a csapása ez, azért, hogy végre lelepleződjön minden bűnöm, zárójel, azért vannak olyan helyzetek, amikor Isten egy-egy nehézséggel leplezi le a szívünknek a céltévesztéseit, de hogy alapvetően az a reakció, hogyha küzdelem van, akkor biztos, hogy bűn és hitetlenség van a háttérben, ez ebből a tévtanításból való, vagy helytelen teológiai gondolkodásból való reakció. És lehetünk így jelen, ahogyan ez az ige hív, hogy engedi a természetes folyását ennek, hogy van küzdelem. És ebbe a küzdelembe, vagy a küzdelem után lép be Jézus, és akarja kijelenteni magát, és akarja a helyzetet a javunkra fordítani, hogy az ő története, az ő hatalmának ereje belefonódjon a mi életünknek a történetébe. És azt is tudom, hogy ugye most már nagy a gyülekezet, nem látunk minden élethelyzetet, de tudom, hogy többen vannak, akik nagyon nehéz küzdelmekben vannak, akár jelenleg is. És hogy nem mindig adatik az, hogy az ember úgy tekintsen a küzdelemre, hogy igen, az Úr javamra fordítja azt. És igen, látom, hogy hol van benne, hogyan akar munkálkodni, hogy van jelen az Isten abban a küzdelemben. Hol van az erőt adó, biztonságot jelentő jelenléte. És mégis, amikor a héten beszéltem egy testvérünkkel, akit tudom, hogy ilyen nagyon nehéz történések, életesemények értek el, nagyon megrendítő volt, amikor azt mondta, hogy tudod, Kriszti, nekem úgy tűnik, hogy minél nagyobb a mélység, annál jobban engedi Isten megtapasztalni magát, annál inkább meg tudom tapasztalni az Istennek a jelenlétét. És igen, ez kegyelem, mikor ezt tudjuk mondani. És lehet, hogy másnap már az a testvérem is keresi, hogy igen, hol is van most, tehát hogy így van ebbe hullámzás. De újra és újra hívhatjuk a Szentlélek által az Urat, hogy hol van ő benne, hol akar benne, és nagyon annyira szép volt az, ugyan a dicsőítésben Laci azt mondta, hogy valaki úgy van itt a fájdalmakkal megterhelve, hogy nem tudja közel engedni a szívéhez ezt a vendégszerető, vendéglátó Jézust. És ez már itt volt a papíron, hogy ha most úgy vagy itt, hogy nehéz neked hátranézni egy-egy küzdésre, egy-egy mélyen érintő történésre, és nem tudod úgy szemlélni, akkor igen, jöhetsz és ihatsz, hogy van erre Jézusnak válasza, meg akarja mutatni azt, hogy ő hogyan van jelen, hogyan volt jelen, feltehetjük ezt a kérdést, hol voltál, Uram, hogyan voltál ott, azon a ponton jelen, és várhatjuk imádságban a választ. Isten az ő szent lelke által válaszolni akar nekünk. hogy ne az elválasztottság növekedjen, hanem a hozzávaló közelebb kerülés. Jézus vendéglátása tehát váratlan, emberi időn felüli, mégis ahhoz kötődő, és abban aktívan cselekvő. És azt is látjuk, hogy különleges az, ahogyan Jézus vendégül látja az ő tanítványait, különleges mind az előkészítése a vendéglátásnak, mind maga a megvalósítás, és egyébként össze is kötődik a váratlansággal. Hiszen ahogy Jézus cselekszik, abban ugyanúgy benne van a váratlanság és a különlegesség, és ugyanúgy benne van, hogy mennyei perspektívák és valóságok nyílnak meg. Az előkészítés különlegessége, hogyan készíti Jézus elő ezt a megvendégelést? Kérdez. Nagyon érdekes, így lehet, hogy eszünkben van a Lukács evangéliumának az 5. része, ahol elhívja Jézus Pétert, és ott van a csónakban, és azt mondja, hogy igen, egész éjjel fáradoztál, vesd ki a hálót, és megtapasztalja a csodás halfogást. És gondolhatnánk, hogy ez ugyanaz a történet, de itt mégsem ugyanaz történik. Jézus nincs benne a bahajóban, a parton van. A feltámadása után történik minden. Ott szakadozik a háló. Itt nem szakadozik a háló, ami külön a mennyei történésnek az egyik csodája és alátámasztója. Tehát kérdéssel érkezik Jézus az ő küszködő, elfáradt tanítványaihoz. Azt kérdezi, hogy fiaim, nincs valami ennivalótok? Az itt lévő szó, görög szó, ez a fiaim, ezt apa és fiú között használták. Amikor ilyen nagyon kedvesen és bensőségesen meg akarta az apa szólítani a fiát, hogy drága kisfiam, drága gyermekem, fiacskám. Jézus ezzel a megszólítással, ezzel a bensőséges szeretettel szólítja meg ezeket a tanítványokat. És érdekes, hogy úgy kérdez, mintha neki lenne szüksége. Tehát, mintha éhes lenne. Van ifisek, van valami kajátok. De egy kicsit másképp. Van valami ennivalótok? Egyébként itt az ennivaló szó, az, amit akkor ott használtak a görög helyén, az olyan ételre utal, amit kenyér mellé ettek húsféle. És azon a vidéken a szegények ételeként a legegyszerűbb étel kenyér hal. Tehát amikor Jézus azt kérdezi, hogy van valami ennivalótok, akkor van halatok? Pont bekérdez. Ott küzdködnek. Hát napnál is világosabb, hogy háló, csónak, meg mi egymás. Meg nagyon jól tudja, hogy nincs is ott semmi a csónakban. És pont rátapint a kérdésével a lényegre. Utat készítve annak, ami történni fog. Utat készítve annak a nagyobbnak, ami itt történni készül általa. Azt mondja, hogy nálam van valami, amire nektek szükségetek van. És a kérdésével már nyitja is az utat afelé, a mennyei valóság felé, amit ő bele akar adni, oda akar adni a tanítványok felé. Kérdez, beszélgetni akar. Belép a tanítványoknak a munkájába, és kérdésével utat készít a csoda megtapasztalásához. És ez a kérdés megkerülhetetlenné teszi a választ. És ki kell mondani a sikertelenséget és a kudarcot. Nagyon kifinomult technikáink vannak arra nézve, hogy ezt úgy elkerüljük. Hogy hogyan ne kelljen szembesülnünk azzal, hogy ez nem megy. Zsákutca. piros lámpa, kész, ennyi. És megvannak a kifinomult technikáink, hogy hogyan ne szembesüljünk azzal, ami kudarc, ami lehet, hogy az én kudarcom, lehet, hogy a helyzetekből való kudarc, származó kudarc. De itt azt látjuk, hogy nincs kecmec, nincs kitérő, nincs maszatolás, nincs truc politika. Itt szembesülni kell azzal, hogy van ennivalótok? Nem hebegnek, habognak, és hát az úgy volt. És egyébként meg Péter a hibás. Ő akart jönni. Hát már tudhatná, hogy más dolgunk is van. Nincs egymásra mutogatás, nincs hebegés, habogás, kerülés, púderezés. Nincs. Ilyen egyszerű és tiszta. Van ennivalótok? Nincs. És igen, ebben benne van a kudarc. Benne van a szembesülés a sikertelenséggel, a határainkkal, az erőtlenségeinkkel. Nem lehet megúszni. E történet szerint nem lehet megúszni. Jézus kérdez, be akar kapcsolódni a tanítványoknak a munkájába. És hát milyen érdekes ez a légy, pont most talál meg. Szóval, hogy be akar kapcsolódni a tanítványoknak a munkájába, és akar abba valami sokkal többet adni, mint ami emberileg elképzelhető. És ennek az útnak a része, hogy Jézus kérdez, és ők válaszolnak, és így halad előre a történet. Mi a válasz? Amikor téged kérdez Jézus, hol a sikertelenséget, hol a kudarcot, testvérem? Mi a válaszod? Meghallod a kérdést? Vagy úgy kerülgeted? Tőlem ne kérdezzenek már, ilyet én sikeres vagyok, ne vicceljünk. Nekem minden megy. Elérhetőek vagyunk-e a kérdéssel? Mi a válaszunk? Merünk-e ilyen nagyon őszinték és egyenesek lenni, tudva azt, hogy Jézus nem azért kérdez, hogy lepirítson. Nem azért, hogy rá taposson a tanítványokra, hogy na látjátok, megmondtam. Tapasztaltatok már nálam valamit? Hát akkor lehetne már másképp működni, nem? Hanem azért kérdez, hogy teret nyisson a többre, a mennyeire, az emberileg már nem követhetőre, a ráción túlira. Tehát az eredménytelenség kimondása, Jézus szavának meghallása, ugyanúgy a történet része, és az ezt követő válasz. Szintén a történet megy előre, bontakozik ki az Istennek az országa. Ahogyan azt mondja Jézus, hogy és van válaszom a helyzetedre, vesd ki a hálót újra a hajó jobb oldalára, és találsz. És nem kérdez vissza, nem mondja azt, hogy nagyon elfáradtam már, majd 2 órát pihenek majd utána. Cselekszik egyből. Feltétel nélküli engedelmesség. Már nem az ember diktál, nem az ember kérdez, nem irányít. Jézus irányít. És a tanítvány pedig az, aki teszi, amit Jézus mond, és így bomlik ki lépésről lépésre az Istennek a csodája. És ennek mi is részesei vagyunk. És lehet, hogy ez megítél egy ponton minket. Hogy igen, nem tudunk szembesülni a sikertelenségeinkkel. És ha így van, legyen tiéd az a szeretet, ahogyan kérdez Jézus, hogy ő hogy kérdez, gyermekeim, drága gyermekeim, hát hol a kudarcod? Hol van a te sikertelenséged? És lehet bátorítás is abban, hogy ő cselekvően akar jelen lenni ezekben a helyzetekben. És nem kiveszi őket a csónakból. Nem azt mondja, hogy na gyertek ide, itt a friss reggeli. Ott maradnak a küszködést jelentő csónakba, és ugyanazzal az üres hálóval, amit dobogattak, tehát a sikertelenség hálóját kell újra megfogni, és azt kidobni, és Jézus szavára történik a csoda. Ez egyébként nagyon nehéz. Mi a válaszod a sikertelenségre? Köszönöm, elég volt. Lépjünk arrébb, menjünk arrébb. És Jézus ebben a történetben azt mondja, hogy maradj ott, abban a csónakban, ahol te küszködtél, fogd meg azt a hálót, amivel küszködtél, és dobd ki a szavamra. És ebből jön a csoda. Az Úr lelke látogasson meg minket, formálja a szívünket, hogy változzunk ezekben a küzdelmekben, hogy amikor azt mondja, hajlamosak vagyunk arra is, hogy már régen menni kéne, de valami miatt még maradunk. Tehát nem mindegy, hogy mit mond a Szentlélek. Nagyon eleven és élő kapcsolatban kell lennünk az Úristennel, hogy halljuk és figyeljük. Tehát, hogy ezért nem időszakos az Istennel való kapcsolatunk. Nem karácsonykor nyitjuk ki a Bibliát, mert eljövök a templomba, és nézem már meg, hogy is néz az ki. Hanem ez egy élő kapcsolat. És csak akkor tudom hallani, hallgatni és válaszolni, ha él a kapcsolat, ha ismerem a hangját, ha tudom, hogy ez a hang, ez az a szelíd hang, amire most lépni kell, amit szorongat, hogy menjek oda, vagy felismerem azt, hogy hajt abba, lépj ki. Igen, ilyen is van. Hajt abba és lépj ki. És olyan is van, amikor maradj a küzdelem helyén. Maradj ott, és dobd ki újra a hálót, és én akarok csodát adni neked. Tehát azt látjuk, hogy különleges az előkészítés. Váratlan Jézus vendég szeretete. Különleges. Hiszen belép oda abba az élethelyzetbe, ahol vannak a tanítványok. És ott nyit teret a kérdésével, a jelenlétével, megnyitja a menny kapuját. És beömlik és beárad az Istennek az uralma és gazdagsága abba a helyzetbe, amiben ott vannak. Egész éjjelen át tartó, sikertelen munka, ez is elém jött, hogy igen, megvan az édenkert óta való küzdelmünk a munkával. Amikor az édenkert, az eredeti állapot szerint nem átok a munka, a munka folyamat és az Istennel való kapcsolatunknak a része. Ahogy ő megáldja a földet, ahogyan az ember örül, hálás, ez is egy dinamika az Isten és az ember kapcsolatában. És egy kiváltság, egy megbízatás, egy felhatalmazottság. Isten alkalmasnak látott arra, hogy ránk bízzon dolgokat, hogy a kezünk között formálódjon, hogy részesei legyünk az ő dicséretének ezáltal is. A munka a bűneset után hozta a fáradtságot, a vesződést. Amikor verejtékkel fogod keresni a kenyeredet, amikor kudarcaid, sikertelenségeid és zsákutcáid vannak. És ez a történet pedig rámutat arra, hogyan Jézus jelen van, nem olyan szélesre nyitja a menny kapuját. Igen, ad személyesen is a kereszten való halálával, feltámadásával, egyen-egyenként ad új életet, szabadságot a bűneink alól, az átkaink alól. De az ő halála és feltámadása ugyanúgy az egész teremtett világot érinti, és érinti a munkát is. Hogy leoldódik a munkáról az átok, a Jézussal végzett munka az ő cselekvésének szinterei lesznek, ahol gyönyörködhetünk abban, hogy az Isten hogyan vet és hogyan arat. Hová lép és hová munkálkodik? Hol munkálkodik és hogyan? És egészen más lehet a mi hozzáállásunk, a mi jelenlétünk, amikor imádsággal megy be valaki a munkahelyére, és megáldja a munkatársait. Igen, nézem itt, hogy itt van-e a Csaba, de nem látom. De hogy egy csomó küzdelem volt, mire elhitte, hogy érdemes imádkozni a programokért is, ami fut a számítógépen. Mert hogy, ne vicceljünk már, hogy imádkozunk, azért elromlik egy program. És mondtam, hogy hát persze, imádkozzunk azért is, hiszen miért ne akarná akár így is Isten adni magát és az ő jelenlétét tapasztaltatni. És ez főleg a férfiaknak nehezebb, kedves testvérek, hogy rációval elhiggyék, hogy igen, az én munkám szintere az Isten cselekvésének, aktuális cselekvésének, szabadításának, csodáinak, az én munkám lehet a szintere, és én meg lehetek az eszköze az ő csodáinak, ahogy engem kér arra, hogy vessem ki a hálót, ahogy engem kér ott maradásra, akkor is, ha feszült a kapcsolat, akkor is, ha a főnököm olykor balgaságokat beszél, engem kér ott maradásra, és én tudok áldáshozó lenni. Tudok Isten gyógyító jelenléten lenni abban az adott feszült és nehéz helyzetben. És ez felelősség. Lehetünk áldáshordozók. No, hát azt gondolom, hogy elvesztettem a fonalát az írásomnak, de igen, még tudom, hogy meleg van, most már közeledik a vége, mert ebben a melegben figyelnünk kell a hosszúságra. Most tanultam a helvét hitvallásban, hogy a hívekre nagyon kell figyelni, nem mindegy, hogy mennyi ideig imádkoznak, és mennyi ideig énekelnek, mert a hívek elfáradnak. Szóval még egy kicsi van. Vendéglátás. Jézus vendéglátása. Váratlan. Különleges. Különleges a megvalósítás is. Ahogy a megvalósítja Jézus, amikor így testet ölt, hogy itt van. Ő az, aki szervíroz. Ő az, aki adja a halat. Adja a kenyeret. Tehát lehetővé teszi a halfogást. Megnyílik a menny. És ő az, ilyen dupla csoda történik, hiszen a parton már parázson várja a frissen sült hal és kenyér a tanítványokat. Én nekem külön megmelengette a szívemet. Melegen tartja Jézus. A háziasszonyok tudják, olyan nehéz jól melegen tartani dolgokat, hogyha nincs megfelelő edény. Jézus melegen tartja a tanítványainak. A átázott, átfagyott sikertelenségtől már nagyon fáradt, frusztrált tanítványok melegen tartott reggelit kapnak. Egyszerűen, hogyha csak így ennyit viszem magaddal haza, akkor már az is át tudja te szívedet melengetni, és ott életet tud fakasztani, hogy ilyen Jézusod van. Ez a te Jézusod is, aki vendégül akar téged látni. Mert az maga az Isten ilyen, vendégszerető. Már úgy teremtette meg a világot is, hogy azt mondta, hogy tessék, tiétek minden, egyetek, élvezzetek mindenfelt. Hát egyet ne, de az összes többi a tiétek. Hát persze az az egy kellett, így működünk. De hogy tiétek, ilyen vendéglátó, ilyen vendégszerető, ami Istenünk. És aztán ezt, amikor kiválaszt egy népet, hogy az ő szeretetét és hatalmát rajtuk nyilvánvalóvá tegye, ugyanez a vendégszerető Isten kíséri a népet, amikor mannát ad a népnek, amikor megitatja, amikor fürjeket ad. Az Isten azt szeretné, hogy te ne csak vendége legyél. Isten téged szerető akar lenni. Név szerint téged szerető. Nem csak egy alkalmi vacsorára, vagy reggelire szeretne vendégül látni. Mert Istennek a legnagyobb vendégsége az a keresztben tapasztalható meg, hogy odaadta az egyetlen egy fiát. Azért, hogy ne alkalmi vendégek legyünk az ő asztalánál, hanem tapasztaljuk meg, hogy mit jelent, amikor Isten táplál. Amikor nem éhezel meg, nem leszel koldus az út szélén, jól lakatott leszel, jól itatott leszel, mert Jézusban már nem kell hordozni a bűneidet, nem vagy megcímkézve, hogy te hazug, te csaló, te félrelépő, te ilyen, te olyan. Leoldja a bűneinknek a terhét, új életet, új identitást ad, és megment a bűneink következményétől, az örök haláltól. Örök életet akar adni. Hát ilyen az Isten vendégszeretete, mindent odaad. Váratlan, különleges, mindent értünk odaadó. Hát teremjen ez bizalmat a szívünkbe. Most, amikor még az ajtóba is azzal jöttem be, hogy valaki mondta, hogy hát, most meleged van, de most élvezd a meleget, mert lehet, hogy télen már nem lesz mivel fűteni. Teremjen bizalmat a szívünkbe az Istennek a szeretet. Az, amit a lekcióba olvastunk. Ilyen atyánk van. Gondviselő atyánk van. Aki gondoskodni akar. Hát jó, nem Mercedes-t ígér. Meg nem azt ígéri, hogy családi házad lesz Török Bálinton 3 emeletes. Hanem azt ígéri, hogy mindennapi kenyerünk meg lesz. Van a Liliumnak ruhája. Van a verévnek tápláléka, hát rólad hogy ne gondoskodna az Isten? Szüljön bizalmat, Isten ígéje jelenléte a szívünkbe. Ő nem csak vendégül akar látni, hanem önmagával való szeretet és életközösségbe, hogy többé ne szomjazzunk, és többé ne éhezzünk. Legyen így. Ámen.
Uram, hogyha körbe kérdeznénk az itt levőket, valószínűleg nagyon sokan vannak, akik azt mondanák, hogy sötét, nehéz éjszaka után vannak itt, vagy lehet, hogy még nincs is vége az éjszakának. Itt van köztük az a család, akik elvesztettek valakit, akivel itt a Földön már soha többet nem fognak találkozni. Vannak, akik egészséget vesztettek, vagy valamelyik szerettüknek az egészségét. Van, aki a munkáját, vagy a munkában való sikereit, vagy örömét, vagy vannak, akik kapcsolatokat, sok-sok mindenféle veszteségünk lehet. Vannak, akik ilyen nagy dolgokért aggódnak, hogy lesz-e a télen gáz meg benzin, vagy lesz-e jövőre búza, hogyha tart a háború, meg aszályos lesz a nyár, vagy sok nyár lesz a szájos. És vannak, akiknek a legnagyobb problémája saját magukon belül van, és lehet, hogy senki nem tudja, de éjszaka, amikor felriadnak, akkor rémülten néznek körül, hogy de jó ég, hol vagyok, mi van bennem, mi hiányzik belőlem, mi vélettem, és mikor fogok lebukni, és mikor fogok szembesülni olyan dolgokkal, amiket nagyon szerettem volna elkerülni. Sok minden miatt lehet sötét és hideg és nehéz az éjszakánk, és nem is tudjuk, Uram, hogy miket kérjünk. Van, hogy tudjuk nagyon konkrétan, de a szívünk mélyén azt is tudjuk, hogy igazán, ha azt a egy dolgot, vagy 100 dolgot megkapnánk, az se oldana meg mindent. Te vagy az egyetlen, aki valójában tudod, mire van szükségünk. Köszönjük az ígéretedet, hogy a te lelked az, aki esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ezért kérjük, hogy nézd meg, vizsgáld meg az életünket, ajándékozz nekünk azt, amire igazán leginkább, legmélyebben szükségünk van. És egyetlen kérést szeretnék csak megfogalmazni, ami az Isten tiszteletben is elhangzott, hogy kérjek, hogy erősítsed a hitet, a bizalmat, a benned való reménységet bennünk. Amen. És mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az a ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.